Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Rihárd, vendégünk ma este Török Gábor politikai elemző. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A beszélgetést délután rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Közölmény kutatások szerint érdemben az elmúlt hónapokban, hetekben nem nagyon változott a magyarországi politikai pártok közötti erőviszony. Vajon az október 23-ai megjelenések, demonstrációk, eseményeknek a hatása mikor lesz mérhető? Mérhető lesz például már novemberben? Mit gondol?
Hát én sose hittem abban, hogy egy-egy politikai eseménynek vagy beszédnek közvetlenül és azonnal hatása van a kutatásokban. Ez egészen szélsőséges példákat tudok csak mondani, amikor egy-egy politikai esemény azonnal megmozgatta volna a választói preferenciákat. És ráadásul azt látjuk, hogy most gondolom itt döntően az ellenzéki oldalra kérdez, hiszen ott van esély arra, hogy ezek az események valamilyen változást hozzanak. Szóval, hogy ott viszont egy olyan stabilitást, más megközelítésben stagnálást látunk, ami szerintem szintén azt indokolja, hogy valami jelentős, nagy változást ne feltételezzünk, vagy ne várjunk. Ennek ellenére azért az az állítás, hogy nem nagyon változnak a közvélemény kutatási adatok, nem teljesen fedi a valóságot szerintem, mert hogyha mondjuk az egy évvel korábbiakhoz, vagy akár csak az évelejéhez viszonyítunk, akkor azért azt látjuk, hogy minden kutatásban egyértelműen és hibahatáron kívüli mértékben, tehát jelentős mértékben erősödött a Fidesz, miközben az ellenzéknél ez a stabilitás vagy stagnálás, ez helytálló megállapítás.
Egyébként mit gondol, hogy mi volt nyilván az ellenzéki oldal ebből a szempontból talán a fontosabb, és talán számukra ez fontosabb volt ez az október 23-a. Ön szerint mi volt a célja az ellenzéki oldalnak október 23-án? Mi lehetett a cél? Lehet erre következtetni abból, ami történt?
Hát lehet, hogy mondhatnék valami diplomatikusabb választ, de én azt gondolom, hogy megúszni ez volt most a legfontosabb cél ebben a helyzetben, amiben az ellenzék van. Most persze a legfontosabb mondat szerintem az, vagy a legfontosabb elemzői megállapítás az, hogy olyan, hogy ellenzéki oldal nincs. És most nem csak azért, mert hogy a Jobbik nem szereplője ennek a világnak, hanem egyszerűen a baloldali ellenzékről beszélünk, akik magukat ugye demokratikus ellenzékként nevezik, akkor ott, mint egységes politikai szereplőről beszélni jelenleg nem lehet. Tehát ez a, ugye gyakran lehet hallani a közéletben ezt a kívánságot, hogy legyen összefogás, már hogy a baloldali szereplők részéről. Csak hogy én azt gondolom, hogy ez a legyen összefogás gondolata, ez körülbelül annyira életszerű, mintha én tanulás nélkül azt mondanám, hogy legyen francia nyelvvizsgám. Tehát a politika természetes állapota, az bármihogy is van, az a széthúzás, az ellenakaratok megjelenése, a dezintegráció. Ahhoz, hogy egy összefogás, egy egység megteremtődjön, ahhoz munkára van szükség. Az egy politikai teljesítmény. Tehát az nem eleve magától áll össze, hogy egy politikai oldalon belül összefogás van, hanem azért dolgozni kell, hogy ezt a jobb oldalon láttuk is ennek példáját. Ez a munka azonban, és ez nyilvánvaló, a bal oldalon nincs elvégezve, nem lett elvégezve. Tehát ezt a politikai teljesítményt a bal oldal nem tette meg. Éppen ezért egységes szereplőről szerintem a baloldalról nem lehet beszélni. Miért mondtam ezt a hosszú módszertani megjegyzést? Azért, mert amikor arról beszélünk, hogy mi volt a célja a baloldalnak október 23-ával, akkor azt kell mondani, hogy különböző célok voltak. Szerintem az MSZP és az Együtt, mint a két legjelentősebb szereplője a baloldalnak, esetében megállja helyét az, amit mondtam. Ők valóban túl akartak lenni ezen az október 23-án, meg akarták úszni azt, hogy nem merüljön fel a megállapodások kritikája, és hogy ezek a rajtuk kívüli szereplők le tudják felhasználni az alkalmat. Ezt valamiért úgy gondolták helyesnek, hogy egy közös rendezvény lenne a legalkalmasabb arra, hogy semlegesítsék ezeket a megszólalókat. A többiek pedig értelemszerűen hát igyekeztek kihasználni ezt a helyzetet, és miután számukra kapura jött, hogy egy közös színpadot ácsoltak, ahol nagy nyilvánosság előtt az érintett szereplők jelenlétében mondhatják el a gondolataikat, támadhatják meg ezt a két párti összefogást. Ők meg azt remélték tőle, hogy ez egy jó alkalom lesz arra, hogy a kritikát jelenítsék meg. Hát a két törekvés közül megúszni vagy megtámadni, a megtámadni nyerte meg ezt az október 23-át, ami úgy egyébként a baloldali egységről, mint olyanról, ami még egyszer mondom, szerintem nem létezik, bemutatta annak lehetetlenségét, vagy hogy milyen messze állunk attól, hogy az egység megteremtődjön. Másrészt pedig volt, aki profitált ebből, és volt, aki ennek nagy vesztese volt. Nehéz nem észrevenni, hogy ezeknek az utóbbi napoknak, heteknek, politikai értelemben, kizárólag saját szempontjait figyelembe véve Gyurcsány Ferenc a legnagyobb nyertese. Október 23-ának is szerintem ő volt a legnagyobb nyertese az ellenzéki oldalon, aki bizonyos értelemben azt érzem, hogy most egy ilyen comeback kid figurát játszik, tehát a nagy visszatérés idejét látta elérkezettnek ezekben a hetekben, és tulajdonképpen miután más választási lehetősége az Együtt és az MSZP együttműködése vagy megállapodása után amúgy sem volt, most egy frontális támadást indított a megállapodás ellen az összefogás érdekében, ami persze azt gondolom, hogy inkább egy politikai jelszó sem, mint egy valós politikai tartalom. Nem kétlem azt a szándékát Gyurcsány Ferencnek, hogy ő szívesen összefogná a baloldalt, de én többet látok ebben az egészben, és azt gondolom, hogy ő elérkezettnek látta az időt arra, hogy bizonyos értelemben újra a baloldalon belül újra fogalmazza magát a lerombolt hitelességét valahogy, hogy visszaépítse, hogy bemutassa azt a különbséget, ami őt elválasztja Mesterházi Attilától és Bajnai Gordontól, és hogy az amúgy egyébként leamortizált Bajnai Gordon, elnézést, ezt a kifejezést mondom, ezt teljesen politikai értelemben használom, tehát a leamortizált Bajnai Gordon és a reményeket egyelőre a baloldal széles körein belül be nem váltott Mesterházi Attila mellett, mint egy kontraszt jelenjen meg az, aki katalizátorra lehet ennek az összefogásnak, az, aki dinamikusan képes fellépni, és az, aki kimondja azt, amit nagyon sokan gondolnak. Tehát ezért látom azt, hogy ez a több szereplős baloldali ellenzék, ez nem egy logikával érthető meg. A Fidesz megérthető ma egy logikával, mert ott ez a munka el van végezve, és az egység megteremtődött, még hogyha ez persze ellenakaratok lerombolása, vagy letörése árán is ment, de a baloldalon nem ez a helyzet, nagyon messze van ettől a baloldal.
De még az, ami a baloldalon történik most, az ennek a munkának a része? Szoros része, tehát ezen át kell menni a baloldalnak?
Én bizonyos értelme ezt gondolom, igen, tehát ugye a magánélet kapcsán szokták azt mondani, hogy magánéleti nehéz döntések kapcsán, hogy nem tudsz addig döntést hozni, amíg a döntés nem hozod meg, mert hogy a döntések által maguktól időt kell hagyni bizonyos döntések meghozására, és azt gondolom, hogy a politikában is ez a helyzet. Persze lehet dolgozni rajta, hogy megteremtődjön egy összefogás, de mesterségesen igazán az azt megalapozó feltételek megteremtése nélkül ezt nem lehet létrehozni. Tehát hiába, ezért mondtam az előbb azt, hogy legyen francia nyelvvizsgám, az nem fog menni tanulás nélkül. Legyen összefogás, sem fog úgy menni, hogyha ez a politikai munka, ez a politikai teljesítmény nincs elvégezve. Nem tudom, hogy ez annak egy állomása-e. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy a rombolás is lehet teremtő, ugye szokták ezt mondani a társadalomtudományokban, hogy van ez van olyan destrukció, ami konstrukció, tehát hogy képes teremteni valamit, akkor igen, csak hogy annyira közel van a választás, hogy én azt érzem, hogy ez most biztos, hogy nem közelebb vitt, hanem inkább messzebb vitt attól, hogy a bocsánat, hogy a választásokig valamilyen ellenzéki egység létrejöjjön.
Mielőtt beszélnénk a jövőről, egy picit tekintsünk október 23-án korábbra még vissza. Ön szerint, és őt, hogy már szóba került nagyjából a három fontos szereplő az ellenzéki oldalon, nézzük egy picit talán egyenként őket, és azt, hogy mire volt elég az elmúlt nagyjából egy év, hiszen ugye Bajnai Gordon visszatérés az éppen egy évvel ezelőtt kezdődött, ugye utána volt egy hirtelen nagy siker. Mire volt elég ez az egy év Bajnai Gordonnak? Ugye már mondott egy csomás megjegyzés, egy picit még azért mondjunk erről két-három mondatot.
Igen, ugye itt azért van egy ilyen szimbolikus vonalvezetése is ennek az egésznek az október 23-ától október 23-áig. Ez különösen baloldal számára még pikánsabbá teszi ezt az egész helyzetet, hogy pont október 23-a két ilyen fontos dátum a baloldali ellenzék számára. Igen, ugye Bajnai Gordon tavaly október 23-án jelentette be igényét a fellépésre, és hát erről már sokat beszéltünk, de hát azt hiszem, hogy ma sem tudjuk ezt másképp értelmezni, akkor ő bizonyos értelemben megváltónak látszott a baloldalon belül. Eleve volt egy nagyon erős messiás várás, amire ő megpróbált megfelelni az akkori bejelentkezésével. És hát számos lépése volt ennek az elmúlt egy évnek, de azt gondolom, hogy ilyen látványos lecsúszás, ilyen látványosan megváltozzanak a körülmények. A vele kapcsolatos klíma, arra ritkán van példa. Bajnai Gordon egy év alatt valóban eljutott onnan, hogy nagyon komoly esélye látszott arra, hogy ő legyen egy ilyen esernyős szervezet, egy baloldali olajfa vezetője. Onnan jutott el odáig, hogy ma az is kétséges, hogy meg tudja ugrani pártjával együtt az 5%-os parlamenti küszöböt. A 10%-ról való lemondás az szinte szerintem már napokban meg is történik azzal, hogy bejelentik, hogy valamilyen választási pártként indulnak a választásokon, tehát hogy nem közös listaként indul az Együtt PM, mert ők is látják, hogy a 10% nem tűnik reálisnak. Tehát, hogy ma egy küszöb környéki kis párt, bizonyos értelemben most tényleg nem politikai címkeként használom, hanem a helyzetének leírására, hogy egy SZDSZ-szerű Tehát egy 2006-2002-es SZDSZ-szerű pozícióba lavírozta bele magát a magyar pártrendszerben, az egy elképesztő lecsúszás és amortizáció egy politikus és a politikai szervezete esetében is. Nem leírni akarom Bajnai Gordont, mert kiszámíthatatlan, hogy a választási kampány hátralévő időszakában hogyan rendeződnek a baloldali szavazók, mire számukra fontosabb. De hát volt egy momentum, és ebből a momentumból bizonyos értelemben azt látom, hogy egy nagyon... Hát a momentum nagyon hamar elillant, tulajdonképpen az év végére, ennek az évnek az elejére, a múlt évnek a végére, és azóta egy folyamatos lecsúszás lefelé, egy szakadékba zuhanás az, amit Bajnai Gordon kapcsán lehet látni.
De Bajnai Gordon és a csapata hibázott ekkorát, vagy ennyit, vagy az ellenzék, vagy a versenytársak voltak ennyire jobbak, ennyivel jobbak?
Hát ezt nehéz így pontosan megmondani. Én azt látom, hogy történnek nagyon komoly stratégiai hibák, hogyha röviden össze lehet ezeket foglalni, én nem láttam azt, hogy lett volna második lépés, tehát hogy meg lett volna a bejelentés után az, hogy hogyan tovább. Ha volt is ilyen, utána nem lehetett azt látni, hogy lett volna B-terv, tehát hogy miután az MSZP elég ügyesen, MSZP és Mesterházi Attila elég ügyesen reagált erre a kívásra azzal, hogy kivárt, hogy belement egy ilyen taktikai küzdelembe, és tulajdonképpen beleterelte Bajnai Gordont az önálló pártalapításba. Én innentől csupa rossz lépést, de nagyon sok rossz lépést láttam, taktikai, stratégiai hibákat Bajnai Gordon és csapata kapcsán. És ami még furcsa, vagy ami szokatlan, de ez most már az MSZP esetén is igaz, hogy és különösen a Fidesz-szel kontrasztba állítva nagyon feltűnő, hogy egyszerűen nincsenek kitalálva ezek a politikusok, és ez a politikai mondani való. Nem tudom, hogy mennyire feltűnő önnek, de az ember végig gondolja, függetlenül attól, hogy egyetérte vagy sem egy politikai tartalommal, hogy még a Fidesz oldalán van egy mese, egy történet, egy leírás arról, hogy mit akar a párt, és mondjuk mi Orbán Viktor politikai célja, ez egész ki van találva. Ki van találva a tulajdonképpen 2010-től, vagy akár még előbbről, de a kormányzás alatt egyértelműen a legendás és mesés elemekkel átszöve, de mégiscsak ki van találva, amivel a szavazó tud azonosulni. Tehát van egy pozitív identitás lehetőség, addig azon túl, hogy le akarjuk váltani Orbán Viktort, és elképesztően nagy a tét 2014-ben, mert ha nem, akkor a diktatúra állandósul az országban. Tehát ilyen csupa ilyen negatív megfogalmazáson kívül én nem látom azt a pozitív történetet, amire támogatást kérnének. És ez furcsálom, egy új szereplő esetén is nagyon furcsa ez, hiszen egy új politikai erő mégiscsak valahol el akarja helyezni magát a politikai palettán. Voltak persze mondatok, hogy a Fideszben csalódottaknak, de ezek inkább mind ilyen politikai, technikai mondatok. Kevésbé olyanok, amelyek a hétköznapi élethelyzetekre, vagy a választói gondolkodásra rezonálnának. És ugyanezt egyébként őszintén szóval az MSZP-nél sem nagyon látom. Amiben leginkább aszimmetrikus a mai politikai helyzet az, hogy az egyik oldalon van egy kitalált világmagyarázat, és annak megfelelően tett lépések sorozatban néha már olyan elképesztő tudatossággal, hogy zavaró is, míg a másik oldalon semmilyennek, míg a nyomát, a jelét sem lehet látni azon túl, hogy Orbán Viktor menjen el.
Ugye részben már érintett ezt a kérdést, de Mesterházi Attila ön szerint elérte az elmúlt egy év alatt azt, amit reálisan kitűzhetett maga elé, vagy amit szeretett volna?
Hát a taktikai küzdelmekben, párton belüli kérdésekben igen. Tehát talán erről keveset tudnak a hallgatók, mert biztos értem, hogy ezen lépések többsége a paraván mögött zajlik, de azért az, ami a párton belül történt, a szocialista párton belül, egyrészt listaállításban, jelöltállításban, a párt belső átalakításában, ott nagyon komoly eredményeket ért el Mesterházi Attila. Másrészt pedig hát, ami már látványosabb volt, vagy jobban lehetett látni, legalább a következményét mindenképpen, a Gyurcsány Ferenccel, meg a Bajnai Gordonnal vívott taktikai harcban egyértelműen győzött Mesterházi Attila, az akaratát tudta érvényesíteni. Ez azonban bizonyos értem azt gondolom, hogy a régi MSZP-nek a gondolkodására utal. Ugye a szocialista párt politikusok gondolkodását régóta jellemzi az, hogy elsőben a küzdelmeket párton belül kell megvívni. Oldalon belül, még inkább párton belül, mert ha fogom a székemet, meg szilárdítom, és én vagyok a pártelnök, akkor előbb-utóbb miniszterelnök lesz belőlem. Ugye ez egy ilyen nagypárti gondolkodás, hogyha nem sérteném meg vele a szocialistákat, azt is mondanám, hogy állampárti gondolkodás, ahol a politikai hatalmi küzdelmek a párton belülre tevődnek. Hát értelemszerűen nem az ellenféllel vagy a világgal foglalkozunk, hanem nem a külső ellenséggel kell harcolni, hanem a belső ellenséggel, és ha a belső ellenséget legyőztük, akkor miénk a politikai hatalom. Ebben Mestrázi Attila nagyon jól teljesített, csak közben a helyzet megváltozott, és ma már az MSZP nem egy természetes igénnyel váltópártként fellépő párt, hanem egy olyan párt, amelynek nagyon is kell küzdeni azért, hogy a középpárti státuszából felkerüljön kormányképes alternatívába. Ehhez pedig nem belül kell politizálni, hanem kívül. És azt gondolom, hogy ha van hiányosság, ha van hiány, lehet hiányérzete Mesterházi Attilának abban, hogy mit nem ért el az elmúlt időszakban, az leginkább itt nyilvánul meg. Az MSZP, ahogy az előbb említettem, nem lett egy mondani valóval rendelkező politikai erő, és azt gondolom, hogy például az, hogy nem tud kitörni ebből a választókörből, amiben van. Tehát nagyjából ugye a teljes népességnek általában 13-16%-a választja a pártot szinte minden felmérésben, és ez most már évek óta állandósulni látszik. Ez egy kis növekmény ahhoz képest, amit 10-ben látunk. Annak az egyik oka az, hogy a párt befelé, döntően befelé politizál, illetve a saját oldalán lévő politikai ellenfelekkel foglalkozik. Őket hívjuk ugye szövetségeseknek, tehát hogy velük foglalkozik, őket próbálja meg legyőzni, és kevesebb energiát tud fordítani arra, hogy a Fidesszel ne csak ilyen kötelező kűröket vívjon, hanem olyan politikai tartalmakat találjon ki, akciókat vigyen, amik esetleg változtathatnak a bizonytalanok pártválasztásán, vagy az MSZP felé terelhetnek választókat. Tehát az MSZP-nek ma a legfontosabb mondani való ugyanaz, mint az Együtt mondani valója, meg Gyurcsány mondani valója, hogy ne Orbán Viktor, de nincs egy pozitív mondat arról, hogy mi lenne más. Természetesen most igaztalan, amit mondok, mert ott van a pártprogram és sok minden, de a nyilvánosságban nincs egy olyan története, egy olyan legendája, egy olyan meséje, egy olyan identitása, amit a Fidesz felépített. Ennek az ellentétjét, vagy egy alternatíváját a baloldal nem tudta magából kiizzadni az elmúlt időszakban, és ez szerintem egy nagyon komoly hiba.
Ugye Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ő volt talán az október 23-ai történéseknek, politikai eseményeknek az egyetlen nyertese, vagy az egyetlen győztese. Az elmúlt egy évre is ez elmondható? Tehát mondjuk ebből a küzdelemből a DK került ki talán legjobban?
Hát ezt talán túlzásnak gondolnám, és persze így leegyszerűsítve, vagy így kiemelve, talán ez a mondatom sem igaz, amit az előbb mondtam, mert azért az, hogy most Gyurcsány Ferenc ezt kétségtelen, hogy ezt a csatát megnyerte, de hogy a háborúban hogyan áll, azt majd akkor fogjuk megtudni, hogyha látjuk, hogy ennek mi a következménye. Mert hogyha ennek a mostani asztalbontásnak, vagy borításnak, bocsánat, az a következménye, hogy nem sikerül megállapodni az MSZP-vel és az Együttel, és egyedül kell elindulni, és nem lépi át az 5%-ot, akkor egy óriási hiba volt ilyen radikálisan fellépnie, vagy ilyen erőteljesen, akkor lehet, hogy jobb lett volna, hogyha más eszközöket keres azért, hogy egy megállapodással biztosítsa a parlamenti túlélését. Csak én azt gondolom, és ez szerintem egy fontos megjegyzés, szerintem fontos megjegyzés, hogy félreértelmezzük Gyurcsányt, ha azt gondoljuk, hogy számára a legfontosabb politikai cél az a DK parlamenti jelenléte.
Ha nem?
Amit az előbb próbáltam mondani, az ő saját újra tervezése, újra formálása, ez a comeback kid, tehát hogy a nagy visszatérés. Bizonyos értelemben eltelt annyi idő a legutóbbi parlamenti választás óta, hogy Gyurcsány azt gondolhatja, hogy neki esélye van arra, hogy egy ilyen helyzetben a baloldalon belül, tehát nem azt gondolom, hogy a teljes magyar választói publikumon belül, de a baloldalon belül ő újra fogalmazza a szerepét. Ugye 2010-ben még a baloldalon is a többség osztotta azt a vélekedést, hogy az MSZP történelmi vereségének az egyik legfontosabb oka az Gyurcsány Ferenc. Mára azonban eltelt 3,5 év, bizonyos értelemben óriási a csalódottság a baloldali vezetőkkel szemben. Bajnai Gordon nem teljesítette be a küldetését, vagy nem váltotta be azokat a reményeket, amelyeket hozzáfűztek. Mesterházi Attila az MSZP-n kívül igazán nem rendelkezik tekintéllyel, karizmával, és különösen nem elfogadottsággal, mint miniszterelnök jelölt, erről beszélek. És ebben a helyzetben Gyurcsány szerintem azt gondolja, vagy nekem nagyon úgy tűnik, hogy azt gondolja, hogy itt az alkalom, hogy újra fogalmazza saját magát. Természetesen nem azért, hogy ő legyen 2014-ben a miniszterelnök. Ezt nem tartom egy elképzelhető forgatókönyvnek. De hogy, hogy ebből a fal mellett járó szerepből, ebből a pária státuszból, amiben ő került, most van esélye kitörni, azt szerintem ő nagyon komolyan gondolja. És ebből a szempontból bizonyos értelemben teljesen mindegy, hogy október 23-a az a DK-nak ártott vagy használt, Gyurcsány Ferencnek használt. Még akkor is, hogyha a demokratikus koalíció esetleg nem kerül be a parlamentbe. Gyurcsány Ferencnek igenis használt, mert a baloldalon belül láthatóan, különösen a véleményvezérkörben egyre többen kezdenek másképp gondolkodni a volt miniszterelnökről. De nézze meg, azok, akik egy évvel ezelőtt ilyenkor még azt mondták, hogy itt Bajnai Gordon, csak Bajnai Gordon létezik, és ő Gyurcsánnyal különösen szembeállítva, ő ugye megfontolt a válságkezelő, a hozzáértő, a miniszterelnöki szerepben lévő ember. Ezen megmondó emberek, véleményvezérek egy jelentős részének a csalódottsága Bajnai Gordonban és abban az impotenciában, amit az MSZP és az együtt közösen mutatott a megegyezés vagy a tárgyalások során, az előválasztási küzdelemben, oda vezeti ezeket az embereket jelentős részben, hogy hát akkor Gyurcsány itt az egyetlen political animal, az egyetlen alkalmas politikus, aki tudja, hogy mit kellene csinálni, és annak megfelelően is politizál. És miután Gyurcsány Ferenc, akinek ugyan van számos olyan tulajdonsága, ami szerintem hátrányos a politikában, nagyon jó abban, hogy akciózzon, nyilvánosan megszólaljon, belemenjen küzdelmekbe, hát ezt önök is tapasztalták itt az Inforádióban nem egy alkalommal, hogy ő valóban ebben az értelemben szinte imádja ezeket a helyzeteket. Ő most bizonyos értelemben sütkérezik ebben a helyzetben. Tehát azt hiszem, hogy ezek most az ő napjai, pillanatai, és odáig biztosan el akarna ő jutni, hogyha 2014-ben felteszik azt a kérdést, hogy ki volt a felelős a baloldalon a választási vereségért, ha így alakul, akkor ne ő legyen az, akit elsőként meg lehet nevezni. És ezek az összefogás párti retorikája és az a különbség tétel, ahogy megpróbál Mesterházihoz és Bajnaihoz viszonyítani, olyanok vagyok, mármint egy szappan operával kell jelzni a szereplők nevét, folyamatosan használni, hogy mit gondol az egyik a másik. Szóval, hogy ebben a hármas küzdelemben, vagy háromosztatú helyzetben szerintem ő neki most egész jó kalapjai.
És lehet eredményes? Tehát össze tudja hozni vajon ezt a megegyezést, vagy valamiféle összefogást ön szerint?
De még egyszer mondom, hogy szerintem neki nem ez az elsődleges célja. Ettől függetlenül megegyezés lehet, bár hát ahonnan kezdtük, ugyanazt tudom mondani, hogy szerintem nincs elvégezve ez a munka, és ezért lehet, egyébként lehet megegyezést is kötni, kérdés az, hogy ez működőképes-e. Tehát megegyezést akkor érdemes kötni, hogyha felek eljutottak arra a pontra, hogy ők ezt akarják és érdeküknek tartják. Szerintem ma nem vagyunk itt. Ez változhat egyébként januárig, mert minél súlyosabb lesz a baloldal helyzete, minél kevésbé látszik remény arra, hogy elinduljanak felfelé, annál inkább érdekük lesz a szereplőknek a felelősség hárítása. Tehát mindaddig, amíg van remény arra, hogy nyerjenek. Nem tudom, hogy most még van-e, de szerintem ők úgy gondolják, hogy van. Tehát mindaddig, amíg van remény arra, hogy nyerjenek, vagy amíg nem biztosak abban, hogy vereség lesz, addig nem a felelősség hárítása a legfontosabb. De ha elképzel egy helyzetet december vége, január eleje, amikor azt látjuk, hogy semmi remény arra, hogy megmozduljon a baloldal támogatottsága, és a Fidesz ugyanott marad, ahol van, tehát ez a különbség jelentős a két oldal között, akkor lehet, hogy érdekük lesz az, hogy egy barba trükkel azt mondják, hogy hátrébb lépnek, és valakit behoznak, csak azért, hogy a felelősséget ne lehessen egyértelműen rájuk tolni egy parlamenti választáson elszenvedett tragikus történelmi vereségük után. Ma ugyanis erre is van esély, tehát ha a mai helyzetet megnézzük, akkor ebből, még egyszer mondom, persze sokat változhat, meg nem is biztos, hogy így van, de a közönkutatások által lefestett helyzet az a 2010-esnél is nagyobb fideszes győzelmet is feltételezhet.
Török Gábor politikai elemző az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.